Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Készültem többféle módon is, a jegyzetemet is megírtam, és szeretném mindjárt elmondani, az Isten szaváról beszélünk, az Isten igéjéről, amit a Biblia is leír, ami az Új Szövetség, bele vannak írva evangéliumok, mindez benne van, és az Új Szövetség is benne van, és a Zsoltárok is. Azzal szeretném mindjárt kezdeni, hogy Izaiástól felolvasnák egy szakaszt, egy részt. Izaiás 55. fejezet, tehát 11-es vers. Éppen úgy lesz szavammal is, amely ajkamról fakad, mondja az Úr az Isten. Még egyszer, éppen úgy lesz a szavammal is, amely alkalmról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez valami olyasmi, hogy azt mondom, hogy nekünk ennyi elég is. Ha Isten valamit kimond rólunk, nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem a szavamat. Testvérek, ez egy annyira, úgy mondanám, egy olyan nyomatékosító ige, ami kell, hogy megelőzze az összes többit is, amiről most beszélek, hiszen éppen arról akartam beszélni, hogy ugye húsvét volt. Aztán jött az irgalmassági vasárnap. És húsvétot követően, ugye az apostolok is egy kicsit úgy megrodgyantak. Vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki. Mindjárt meglátjuk, hogy miért mondom ezt. Az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban többféle olyan szituáció volt, amikor azt mondtam, hú, hát tényleg, tegnap volt Márk evangelistának a napja. Az elmúlt vasárnap volt az Emmauszi tanítványoknak a története. És sorolhatnám tovább, és pontosan annyira beleillik, hogy én elhatároztam eleve, hogy az Emmauszi tanítványok történetét föl is fogom olvasni. Egyrészt nagyon szép olvasmány, viszont nagyon-nagyon sok olyan tanúság van benne, amire oda kell figyelni. Meg kell érteni. Az Emmauszi tanítványokról, ez a Lukács evangélium 24. fejezetében a 13-as verstől kezdődően olvashatjuk. Ketten közülük még aznap egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra fekszik. Közben beszélgettek mindarról, ami történt. Miközben így beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük el volt takarva, hogy föl ne ismerjék. Megszólította őket, miről társalogtok itt az úton? Erre szomorúan megálltak. Egyikük egy Kleofásnak hívtak, hozzáfordult. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban? Micsoda? Kérdezte. A názereti Jézus esete felelték, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Mi viszont azt reméltük, hogy ő fogja megzavarítani Izraelt. De már harmadnapja annak, hogy ez történt. Igaz, hogy néhány közénk tartozza az, hogy megzavart minket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták a testét. Azzal a hírtel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Társaink közül néhányan a sírhoz mentek, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Erre ő így szólt, mármint az Emmauszi tanítványok kísérője, Jézus, akit nem ismertek föl. Így szólt hozzájuk. Mindig elmosődöm magam. Ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek mindazt, amit a proféták jövendőltek? Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségébe? Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétánál megmagyarázta, amit az írásokban róla szól. Azért elképesztő, hogy a tanítványok egy része ott van, és elmagyarázza nekik egy idegen, aki oda társult hozzájuk, egészen Mózestől kezdve minden írásból, még a Zsoltárok is, hogy ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek mindazt, amit a proféták jövendőltek. És valamennyi profétánál Mózestől kezdve magyarázta az írásokban, ami róla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akart volna menni. De azok marasztalták, maradj velünk, kérték, mert esteledik már lemenőben a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon, mikor asztalhoz ültek, kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük. És fölismerték, de ő eltűnt előlük. Ugye? Lángolt a szívünk, mondták egymásnak, mikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Ugye lángolt a szívünk? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybedülve találták a 11-et és társaikat, azok ezzel fogadták őket. Az Úr valóban föltámadt, és megjelent Simonnak. Erre ők elbeszélték, ami az úton történt, és hogy hogyan ismerték föl a kenyértörésben. Jézus megjelenik az apostoloknak, mázzal a végül is mondhatnám, hogy az Emmauszi tanítványok történeteit véget ér, de ott, amikor beleolvastam itt ezekben, nem tudtam abba adni, és annyira gyönyörű ez a rész, hogy úgy éreztem, hogy még ezt is felolvasom. Jézus megjelenik az apostoloknak, miközben erről beszéltek. Tehát amit én felolvastam, és az Emmauszi tanítványok, Jézus megjelent közöttük, és így szólt hozzájuk, békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Zavarukban és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk, miért vagytok megzavarodva? Egy pillanatra megállok, mert szóval annyira gyönyörű a történet, hogy zavarukban és félelmükben azt hitték, hogy és így. Miért támad kételje a szívetekben? Miért vagytok megzavarodva? Jézus azonnal olvas a szívükben, látja a gondolataikat, és mindjárt föl is hozza, hogy miért vagytok megzavarodva? És miért támad kételje a szívetekben? Nézzétek kezemet és lábamat, én vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, mint nekem. E szavakra megmutatta nekik a kezét és a lábát. De mivel örömükben még mindig nem hittek, és még mindig meglepetés hatás alatt álltak, megkérdezte tőlük, van valami ennivalótok? Ez annyira prózai az edek, ezekhez képest, ugye, hogy ezzel leszereli a zavarodottságot, remélte, és megkérdezte, hogy van valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat és lépesmézet. Fogta, szemük látára evett belőle, és a maradékot odaadta nekik. Aztán így szólt hozzájuk. Ez az, amit mondtam nektek, még amikor veletek voltam, be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében és a profétáknál és a zsoltárokban megjelendőltek rólam. Akkor megnyitotta az elméjüket, Tehát először nem ismerték föl. A szemük elől el volt zárva. Aztán, mikor a kenyértörésre került szó, fölnyílt a szemük, fölismerték, el is tűnt. És akkor Mózes törvényében proféták Zsoltáról megjelenültek rólam. Akkor megnyitotta az elméjüket. Most itt megint meg kellett, hogy nyiss az elméjüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta. Meg volt tehát írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon haladta, amely föl kell támadnia. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Tanúi vagytok ezeknek. Én pedig elküldöm rátok atyám megígért ajándékát, maradjatok a városban, míg erő nem tölt el a magasból titeket. Ezután, a folytatás még mindig itt van, ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket, áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Azok leporulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, állandóan a templomban tartózkodtak, dicsérték és magasztalták Istent. És így kerek és így gyönyörű ez a történet. De én újra és újra elgondolkodok azokon a dolgokon, mikor nem ismerik föl. El volt zárva a szemük elől. Aztán, mikor kezébe vette kenyeret, és megáldotta, megtörte, hogy szokta mindig, amikor velük volt, abból fölismerték. De ahogy fölismerték, már el is tűnt. Szóval belegondolok abba, hogy mi hogy vagyunk ezekkel a történésekkel. Mennyire itt belülről, mennyire hiszük, hogy ez valóban így volt, és ez megtörtént, és hogy az élő hitünk, és akkor sok minden elgondolkodva, engedjetek meg nekem egy látszólagos kitérés, de a lényeget akarom érinteni. Annak idején a Gál Péter nagyon sokszor hívott, erről is volt már szó, hogy menjek el és segítsek neki. Mert a különböző helyeken exorcizált, szabadított embereket, stb. És mivel tudta, hogy mint karizmát megkaptam, hát hívott segítségről, csináljuk akkor együtt. És nagyon sok megtapasztalásom volt. És azóta is kerestek és hívtak, hogy csináljam és tegyem, de egyet tudtam. Nem hívott meg arra az Isten, hogy én szabadító szolgálatot indítsak. Nem ez a meghívás lényege. De ugyanakkor valamit az Isten a szívembe helyezett, ami mindnyájunknak szól. Mindnyájunkhoz szól most ebben az Isten. Mindig szoktam mondani, amikor ilyen tanításokat mondok, hogy testvérek, a leglényegesebb az egészben, hogy azt kell, hogy kivegyük belőle, ami javamra szól, és a megszentelődésemet elősegíti. Mert megszentelődni, mint ahogy a Jelenések könyvének a vége felé benne is van az utolsó időkre, hogy az az Isten üzenete, aki szent, az legyen még szentebb, az igaz, meg legyen még igazabb. Tehát a megszentelődés. És ha a megszentelődésbe annyira előre haladsz, akkor neked nem kell válogatni, mert történni fognak sűrűen a dolgok, és a legnagyobb meglepetésre a szabadítás úgy fog történni, hogy magad is elcsodálkozol. Mert a szentek szentje, az Atyának az egyszülötte, ami Urunk Jézus Krisztus helyet foglal itt a szívünkbe. És ha ott van a szívünkbe, és mi oda megyünk egy valakihez, akit a gonosz környékhez akármilyen módon, most nem akarom részletezni, az a gonosz abban a pillanatban iszkiri. Úgy elporzik, elmegy, nem marad. És ezért akartam most ezt így kimondani, hogyha ugyanakkor te közelébe vagy valakinek, aki bajlódik különböző dolgokkal, akkor az Isten eszközül fog felhasználni annélkül, hogy észrevennéd. Nem is mindig kell észrevenni, nem is kell mindig tudomásul venni, inkább úgy kell csinálni, mintha nem is tudnál semmiről. Csak tedd a dolgodat, és ha elkezdesz valakit imádkozni, és a közben történik valami, semmi dolgunk, csak az, hogy dicsőítsük az Istent. Mert velünk van. Mert ő azért adja a karizmákat, az ingyen adottakat, hogy nem mi dicsőjünk meg, hanem egyedül a mi Úrunk Jézus Krisztus. És ha tudjuk ezt úgy csinálni, hogy valóban ő dicsőül meg, nem én, még nézni is rossz, mi? Meg fogja erősíteni benned az összes karizmát, az összes ingyen adottat oly módon, hogy szokták ezt mondani, hogy csillogni fog, hogy ragyogni fog. Isten dicsőségére fog dolgozni benned. És ha te ezt komolyan veszed, a megszentelődést értem alatta, és igenis, Isten akaratát akarok tenni, akkor nézzük csak még egyszer ezt az Izaiást, mert az Úrnak is ez az akarata veled kapcsolatban. Éppen úgy lesz a szavammal is, amely alkalmról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelen, hanem végbe viszi akaratomat, mondja az Úr az Isten, és eléri, amiért küldtem. Eléri, amit kimondott te rólad, a te életedről, hogy van elhívása, hogy ne add fel, hogy nem történik semmi. Ne add fel, ha az Úr felkészített, nem foglak én helyzetbe hozni, de az Úr beleállít úgy, hogy egyszer megrendülsz. Uram, te valóban a mindenség királya vagy, te mindenek fölött vagy. Úgy tud használni az Isten, és úgy fog használni, hogy sokak javára lesz, de úgy, hogy ő dicsőjön meg, és neki adjunk hálát, és dicsérjük az ő szent nevét, mert itt van, és köztünk jár. Mint ahogy ott volt a Emmauszi tanítványokkal az úton, olyan aranyos történet. Úgy örültem, hogy megtaláltam, mert jó, hát persze, húsvét után ez pont aktuális, de hogy ahogy leírja ezeket a kis megjegyzéseivel együtt, hogy hát nem ismerték föl, és akkor elkezdték, hol egyedül te nem ismered, ami történt Jeruzsálemben, ugye, és akkor hogy nem ismeri, hát el kell neki akkor mondani, nem gyönyörű? Jézusnak el kell mondani, mi történt vele. De testvérek, ebben az a rejtett szeretet tetten érhető, amivel személyes szeretettel szeret téged. És az Úr, ha te föladod is, ő akkor sem fogja föladni az érted való harcot. Ha 15-ször már hiába hívott téged, és még mindig nem válaszoltál a hívására, el fog hívni 16-szor is, 16-szor is. Elmondok egy bugyuta történetet, de mindezek ide tartoznak, nem szétszórtság okozza ezt velem, hanem valami nagyon fontosat meg szeretnék értetni. Isten minden hatósága, Isten hatalma, és akkor mit mondanál te róla? És akkor egyik ember azt mondja, keresztény, ugye ismerős a történet, amikor Sílóében rádölt a torony, egyszerre, én most csak így magamtól, hogy 18-an vagy hányan haltak meg, azt hiszitek, hogy ők gonoszabbak voltak, mint ti? Nehogy ma azt higgyétek, nehogy ti is úgy járjatok, mint ők, hogy rádől a torony. És így sorolhatnám tovább. És akkor egy keresztény ember, nem akarom semmilyen módon jelzővel ellátni, azt mondta, most volt egy vonatbaleset, és egyszerre 80-an meghaltak. Nincs Isten. Nincs Isten. Mert Jézus nem tud egyszerre 80 emberrel személyesen beszélni, mintha senki nem lenne a világon, csak az egy, a 80-ból. Hát nem tud egyszerre 80-nal beszélni, amikor meghalt. És akkor most, drága testvérek, van feladatunk, hogy lefokozzuk Jézust, hogy na, én mennyit mondok? És te mennyit mondasz? Hány személlyel tud kapcsolat? És ez már rettenet, és még a föltevés is. Emberi értelmet mindenféle módon meghalad. Nem kell nekünk vizsgálni a számokat, mert a számok végtelenek. És az utolsó ítéletkor, amikor jobbjára és baljára állítja az embereket, akkor kezdjük majd megtapasztalni azt, amit csak egy jellemzőt, olyan egyszerű kis jellemzőt mondott Jézus, egy örök élet nem lesz elég a mennyországban, most direkt így mondom, hogy kikutassuk irgalmának a mélységeit. Hát az irgalma a szeretet, amiről annyit szeretünk beszélni, hiszen az irgalmas Jézusnak az irgalmasság vasárnapja ünnepként rendelte el, és ott voltunk, és azt mondják, hú, jó sikerült a tanítás, dicsőség az Istennek. De ebből vegyük ki azt, hogy ő kell, hogy megdicsőjön az irgalmával, az irgalmas szeretetével, hogy gondja van ránk. Már azt hinnéd, hogy régen elfelejtkezett rólad, már nem ismeri úgy az imádság, bezzeg, mikor megtértél, milyen örömmel imádkoztál. Taiji Anna Mária, egy háziasszony, Olaszországban, Isten szentje, legalábbis boldoggá vatták, és azt mondja neki Jézus, hogy a legnagyobb dolog, ami létezik egy embernél, hogy a világban élve, és a világban élünk, mert nem vagy szerzetes, meg pap, a papok között is van szerzetes pap, meg van világi pap, már úgy értem, hogy nem szerzetbe ment be. A legnagyobb kegyelem az, hogyha valaki a világban úgy tud élni, mint egy szerzetes. Hogy a világ szabadon hagyja, és nem tapad rá, tehát a megszentelődésben nem engedi, hogy gátolja őt a világ. Ez a legnagyobb érdem a világon, amit egy ember elérhet. Hogy úgy él a világban, mintha szerzetes házban élne. Tehát a megszentelődés szempontjából nem engedi, hogy bekavarjon a világ. És ez a lényege ennek. És a bekavarás, szóval, drága testvérek, olyan sokféle módon megtörténhet. Valaki szereti a csokit, a táskám lehet, hogy tele van, akkor együk meg. Annyiféle módon lehet bugyutaságokat mondani, annyiféle elhajlás van, hogy ha mi az, ami tetszik az Úrnak, biztos az, hogy most 5 napon át böjtölnöm kéne, mert én a csokit emlegetem. Nem. Az, hogy Isten akaratát megtett. A te életedre vonatkozó akaratát. Ne mondd, hogy nem tudsz fölismerni, mert ha te tiszta szívből vágyódsz rá, és fel akarod ismerni Isten akaratát az életedre vonatkozóan, én biztos vagyok benne, hogy az Úr meg fogja mutatni. És a Tökéletes Mária Tisztelet című könyvben, amit Monforti Grignon Lajos írt, abban az van, hogy a szűzanya üzenete, vagy tudja, hogy ez van az utolsó időkre, hogy a szűzanya az utolsó időkben fogja a legnagyobb szenteket képezni az egyházban. Testvérek, ezek lehetnek papok. Óriás előnyük van velünk szemben. Lehetnek szerzetesek. De lehetsz te is, világi ember. Olyan szenté tud tenni az Úr, és ezt mondja Taiji Anna Máriának, hogy ebből a szempontból a világban élő embereknek óriási lehetőség van, hogy semmibe vegyék a világot, és úgy éljék, mint a szerzetesek. Tehát ez csak az Isten kapcsolatra vonatkozik, én most nem akarok semmi mást ebbe belevinni. Csak azt akarom mondani, hogy az az Isten kapcsolat, amiben te élsz, mikor majd ott állsz az utolsó ítéleten, és akkor hálát adsz Istennek, hogy te megtértél. Hálát adsz Istennek, hogy kegyelmet adott neked. És kegyelmet adott. És akkor most itt meg kell állni egy pillanatra, és azt kell, hogy mondjam, drága testvérek, egy óriási dolog, ha valaki kegyelmet kap. De a kegyelemmel együtt kell munkálkodni. Hogy amit kaptam kegyelmet, azt föl tudjam úgy használni, hogy a megszentelődés útján Isten dicsőségére előbbre haladjak. nem a magam dicsőségére, és nem a magam mutogatására, hanem Isten meglássa bennem azt, amit ő végbe vitt, és örvendezzen az Úr a láttadon. Mert nagyon megérted azt, hogy mindez alázat nélkül nem fog menni. Ezért nagyon fontos, amikor hamozó szerdát megkennek a hamuval, és ne felejtsd, hogy porból és hamuból vagy, és lefelé, 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 alázat, alázat, alázat. Ha ezt megértjük, hogy mit akar az Úr ezzel mondani, akkor tudsz bármilyen nagy tettet tenni, úgy, hogy eszében nincs senkinek így fölnézni rád, mert olyan az életed, hogy azonnal elzavarnád a közeledből. És most ez egy kicsit erős volt, de a lényege az volt, hogy értsük meg, hogy nem azért kell szemnek lenni, hogy most mindenki fölnézem rám, láthatok, a szenteket szoborokba szoktak néha kiábrázolni, templomunk meg minden. Nem. Hogy Isten szentje vagy úgy, ahogy ő akarja, hogy az ő akaratát úgy tedd meg, ahogy ő akarja. És nem ismernek úgy, mint egy igen nagy imádkozót. Örülj neki, és titkon imádkozz, hogy ne tudjon róla senki. És ez a legnagyobb ajándék Isten előtt. Ha te úgy tudsz imádkozni, hogy senki nem tudja, hogy rólad, hogy imádkozol, mert rejtett helyen, rejtettben imádod az Istent, és szereted őt, és azok a szavak föltörnek a szívedből akkor, és mint éppen kavarod a rántást, hogy onnan ne égjen, mert egyedül élsz, és akkor egy rántott levet csinálsz, mert úgy szereted. Ebből azt akarom kihozni, ha te megtalálod azt Istentől kapott örömét az életednek mindenben, mert veled akar lenni még a fazekak között is, ahogy kifejezik ezt sok apácával kapcsolatban, akkor már valahogy jó helyen van az illető. Tenni kell, szolgálni kell, mindazzal, amit nekünk ad az Isten. De úgy kell szolgálni, hogy ő dicsőjön meg benne, és a testvérem javára legyen, ne az éjjavamra, hogy én aztán megtettem a magamét. A Lajos már ötök rajtam nevet, de helyes, mert ezt akarom kifejezni. Hogy nevetséges akarunk lenni majd az Isten előtt, hogy és akkor csodálkozunk, hogy azt mondja, hát az Uram, a te utcádban laktunk. A te nevetettünk csodákat, szabadítottunk gonoszszal megszállott embereket. Távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket. Ennek a veszélye fönnáll. Tehát tudni kell, hol a helyünk, hogy por és hamu vagyunk, de Isten akaratát keressük porszemmi voltunkban is. És ha keresed, mindazt a kegyelmet megadja hozzá, hogy rátalálj arra, amit ő akar neked adni, amiben nagyja akar tenni, mert valójában nem te leszel a nagy, hanem Isten dicsőséget hívod le az emberek közé, és magad se érted, hogy működik. De óva intenék mindenkit attól, hogyha egy rendkívüli kegyelmet kap valamiben, hogy azt elmesélje, hogy mi történt velem, képzeljétek a múlt héten. Hát ez a lehető legnagyobb butaság, amit el tudunk képzelni, és amit meg tudunk csinálni. Csak az Úrban dicsekedni, mondja Pál apostol. Tehát, ha dicsekszik valaki, csak az Úrban dicsekedni. Az első időkben mindig oda mentem egy-egy paphoz, katona Isten atya, hogy kell az Úrban dicsekedni? Másik, hogy kell az Úrban dicsekedni? Aztán egyszer az Úr megértette velem, mit jelent Istenben dicsekedni. Attól kezdve hallgatok, mint a sír. Mert az Isten dicsőíti meg magát benned, és akkor az ő java, a te életed, ő szentel meg téged, és még azt is megengedi, amit Tajdzsi Anna Mária megcsinált, ó, Uram, hagyjál már most, hát én a rántást akarom főzni, az ebédet a családnak, és hagyjál már békén, mert félt, hogy valamit nem helyesen csinál meg. Tehát ő az alázatban kezdett úgy lefelé menni, hogy kérte az Urat, hogy Uram, ne csináld ezt velem, mert akkor mindenki engem fog figyelni meg, ezért, szóval most jól értsétek ezt. Tehát az alázata vitte lefelé, hogy Uram, most inkább engedj engem békében tenni a dolgomat. Mert fél óra, hogy megtudják a szomszédok, hogy meglátják, hogy mi történt, és már fél órája ott van elragadtatva Isten előtt, és nem ég le a rántás, és nem sül meg a tojás, meg semmi, hanem egy óra múlva magához tér, és elkezdik keverni, és ott folytatja a bajta. Na most ebből csak azt akarom kihozni. Isten megadja mindenkinek azt a kegyelmet, mert ez is kegyelem, hogy tudunk együtt működni azzal, amit tőle kaptunk. Hogy ő dicsőjön meg, és nem mi, hogy az alázat ott legyen a szívünkben, és drága testvérek, ennyit még hadd tegyek hozzá. Nagyon elhaladt az idő, és én ingyen kiírtam az Izaiáson kívül, amit felolvastam, hogy nem tér vissza hozzá a szava, amit végben nem vitte, amit kimondta. Lukács evangélium és a Márk evangéliumban ugyanaz a történet a magvetőről le van írva, hogy a magvető magot vet, és akkor az egyik az útszélére esik, a másik a köves talajra, a harmadik a bogáncsok közé, és a jó földbe hullott mag. Ha nálad jó földbe hullott a mag, az Isten igéje, az Isten szava, akkor 30-szoros, 60-szoros, vagy 100-szoros termést fog hozni. És olyan gyönyörűen mind a kettő kifejti, mi az útszélére esett, mi a köves talaj, mi a szúrós bogáncs, és mind a kettő végül is ugyanazokat hozza ki, de gyönyörű ez az egybeesés, hát nem az úttól van, dehogy nem. És azt akarom kihozni ebből, hogy drága testvérek, azért is kell olvasni az Isten igéjét, hogy megértsük, hogy mennyi, milyen gazdag az ő kimondott szava, az evangéliumok, amivel tanítani akar minket az egyszerűségre, az alázatra, és a legnagyobb dolog, ami létezik, ugye, hiszen Szent Pál is mondja, mindenél magasztosabb utat mutatok nektek, és akkor írja a szeretet himnuszt. És ha mindazt, amit kaptál Istentől, szeretetben tudod megtenni, és ha szeretet lesz az ajánló leveled, akkor csak annyit fogsz hallani, hogy gyere be Urad örömében, mert a hely számodra már készen van. És ebben, amit most mondtam, ebben valami nagyon komoly dolog ott van, hogy akár mennyire hisszük így vagy úgy az üdvösséget, az örök életet, ha a földi lét véget ér, akkor folytatódik. Nincs más lehetőség, csak kettő. Üdvösség vagy pokol. Drága testvérek, amikor, hát hogy lehet ilyen szigorú az Isten, szörnyű, nem is akarok szörnyűeket mondani, mikor a kis fatimai látnokoknak megmutatja a szűzanya a poklot. Sikongatnak. Na de testvérek, egy gyereknek, ha megmutatja is, azok a felnőtt feje már leírják, hogy mit láttak meg, hogyan, minden. Szóval nagyon sok ember egyszer nem hiszi el, keresztények is, hogy nem annyira szörnyű az Isten, hogy poklot csináljon nekünk. Hát nem is, a bukott angyaloknak csinálta Isten, de a végén még az emberek is bekívánkoznak. Ugye milyen volt a kifejezés? Tehát nem csak azért kell, mert félni az Istent, mert hogy a poklot szeretném elkerülni, hanem azért, hogy az én életemben megdicsőjön az Isten. Hogy a tökéletességre törekszel, hogy Isten akarata beteljesedjen a te életedben, aki igaz legyen még igazabb, aki szent, az legyen még szentebb. Na egy ilyet, hogyha te szent vagy, azt mondja az Úr, legyen még szentebb. De mivel ezt Isten mondja, meg se kérdőjelezheted. Isten szeretné, hogy szent légy. de azt is, hogy most már úgy érzed, hogy tettél valamit ezért, akkor azt mondja az Úr, hogy legyél még szentebb. Tegyél még többet érte, valamilyen módon is itt az egész alázattal kezdődik. A te kicsinséged, mondja az Úr, vonz engem. És adjuk meg azt az Úrnak, hogy tudjon ebbe vezetni minket, hogy tudja megadni mindazt, ami szükséges a mi megszentelődésünkre, és ha te igen, és te akarod, meg fog történni. Amen, úgy legyen, köszönöm.